Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Október 5-én újra szentelik az 1000 éves múltra visszatekintő megújult Szent Mihály főszékes egyházat, az ősz folyamán pedig a Veszprémi Várnegyed több épülete is megnyílik a látogatók előtt. Vezetett sétákon csodálhatjuk meg az egyik legősibb magyar templomot és annak altemplomát, az érseki palota különleges termeit, a 13. századi Gizella kápolnát és a Várnegyed egyik legősibb emlékét, a Szent György kápolnát is. A Szent Mihály főszékes egyháza főegyházmegye szíve, és falaiban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella által alapított egykori székes egyház építőkövei. A hitet tárgyi emlékekkel is szeretnénk erősíteni, a térben viszont láthatjuk őseink igyekezetét. Ennek jegyében választottuk ki a székes egyház újraszentelésének dátumát is. Október 5-én lesz épp úgy, ahogyan 1910-ben, az akkori megújítás átalakítás után ismertette Udvardi György veszprémi érsek. Az elkészülő fejlesztéseknek köszönhetően 5 órával rövidül majd le a Budapesttől Brassóig a Kárpátok lábáig tartó út, mondta el a miniszterelnök a Békés Csaba és Lökösháza között megvalósult vasúti vonalszakasz fejlesztés átadó ünnepségén. Orbán Viktor kifejtette, idén elkészül a teljes M44-es autópálya, amely összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal. Tervezés alatt van az M47-es autóút Békés Csaba Debrecen között, az M4-es is épül Szolnok Kisújszállás között, egészen Berettyóújfaluig, ahonnan már a határ ma is 4 sávval érhető el. A most elkészült 30 kilométeres vasúti pályaszakasz mellett épül a következő vasút Szeged és Kiskunfélegyháza között, a román oldalon is építik a Brassóig tartó szakaszt, ismertette. Az új gyáraknak köszönhetően 50 ezer új álláshely jön létre a következő időszakban az Alföldön, mondta el a kormányfő. Emlékeztetett, a kabinet 49 milliárd forintos támogatásával 280 milliárdos beruházással hoz létre gyárat, és teremt 2500 munkahelyet a szingapúri Vulcan Shield Global Békés Csabán. Hozzáfűzte, az Airbus itt van már Gyulán, és Kecskeméten is hamarosan átadják a második nagy Mercedes gyárat, még Szegeden a BYD több ezres gyárat állít munkába, Debrecenben pedig pénteken adják át a BMW gyárát. Magyarország az Európai Uniós országok többségétől eltérően nem az ukrajnai háborúval kapcsolatos brüsszeli narratíva terjesztésére kívánja felhasználni az e-heti ENSZ közgyűlést, hanem a békeügyének előmozdítására. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar kormány minden olyan kezdeményezést támogat, amely a béke mellett szól, és minden olyat elutasít, amely ez ellen megy. A tárcavezető világossá tette, az energiaellátás kérdése nem politikai, ideológiai kérdés, hanem egyszerűen fizikai, és világossá tette azt is, olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek nyomán India is, és a világ valamennyi országa biztosítani tudja saját maga számára a biztonságos és megfizethető energiaellátást. Közép-Európa biztonsága egy és oszthatatlan, és csak összefogva lehet sikeresen szembenézni a kor kihívásaival, jelentette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf Pozsonyban a nyugat-balkáni országokkal közösen tartott közép-európai védelmi együttműködés ülését követően. A honvédelmi miniszter elmondta, Magyarország teljes szolidaritással áll az érintett szövetségesei mellett. Ezek az esetek is rávilágítanak arra, hogy az eszkaláció milyen súlyos kockázatokat hordoz, ezért kell minden erőnkkel támogatnunk az amerikai béketörekvéseket, tette hozzá. Paul Johnson svéd védelmi miniszter arra figyelmeztetett, le fogják lőni az ország légterét megsértő orosz repülőgépeket. Hasonlóan nyilatkozott korábban a lengyel miniszterelnök és külügyminiszter is. Végül az időjárásról. Nagyrészt felhős, borult lesz az ég, rövidebb időszakokra kisüthet a nap, időszakos eső, zápor, néha zivatar kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 20-22 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Fűt a szívemben a tűz, a balkán zenét hallgatom. Csillagos éjszakán a fátyamat hoztad át ott a tavon. mérgezett almafáról lógatom, csendesen minden tagom. Hagytam, hogy szálljon csókot déli vérem, és közben meghasadt a hajnal. Menj dörgő édes életem, szavak nélkül neked, jaj, neked adtam. Fűt a szívemben a tűz, ha balkán zenét hallgatom. Múltat kortyolom, s
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A Jükszegélyben elsőként egy beérkezett hallgatói kérdésre válaszol Szalai Kornél Géza ügyvéd. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Postai levelet küldött hallgatónk, aki ráadásul azt is kérte, ne a műsorban adjunk kérdésére választ. Ugyanakkor sem telefonszámát, sem e-mail címét nem írta meg.
Az a helyzet, hogy ez a levél, amit a kezemben tartok, ez nagyon egyszerűen megválaszolható lett volna akár itt a műsorban is, vagy akár, hogyha kaptunk volna telefonszámot, akkor telefonon keresztül is. Mert lett volna egy tényállás tisztázó rövid kérdésem, és ezt követően körülbelül egy percben teljes körű tanácsot tudtam volna adni, ami a kérdés elhangzik ebben a levélben. Ilyen formán viszont most erről a kérdésről, ami egyébként társasházakat érintett volna, nem beszélünk egyben, amennyiben hallgatja kedves levélírónk a mai műsorunkat, úgy kérem, hogy keresse meg minket telefonon, vagy pedig küldje el nekünk telefonszámát, és akkor ígérem, hogy visszahívom. Nagyon fontos tehát, hogyha valaki nekünk levelet ír, akkor adja meg az elérhetőségét a postai levelén kívül.
A kedves hallgatók, hogyan vegyék fel velünk a kapcsolatot, ha kérdéseket kívánnak feltenni?
Ha kérdezni szeretnének tőlünk, akkor javasoljuk, hogy hagyjanak nekünk telefonon keresztül üzenetet, vagy írjanak nekünk lehetőség szerint e-mailt. Ha netalántán mégis postai levelet küldenének nekünk, kérem, adják meg vagy telefonszámukat, vagy pedig elektronikus elérhetőségeiket, ugyanis postai levelekre postai levél útján, kapacitás hiányában nem tudunk válaszolni.
Az elmúlt adásban az emberi személlyel, mint jogalannyal kezdtünk ismerkedni, ezen belül is a PTK emberképével, valamint a jogképesség általános szabályaival. Ezt a témát folytatjuk. Hogyan vélekedik a jogképességről az alaptörvényünk?
Alapjogi szempontból tartalmilag a jogképességet az élethez és az emberi méltósághoz való jog tölti ki, amely a személynek az emberi mi voltát fejezi ki, hiszen a jog az emberen kívül bármit jogalannyá, jogképessé nyilváníthat, mint ahogy azt a jogi személyek esetében is teszi, amint arról az előző adásunkban már érintőlegesen volt szó. Az emberi méltóság azt jelenti, hogy az embernek van egy olyan mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél fogva az ember a jog számára mindig alany marad, és nem válhat soha sem az állam, sem a jog által eszközzé vagy tárgyá. Az ember méltósága, az emberi lényeg a jog számára valójában transzcendens, azaz hozzáférhetetlen és érinthetetlen. Ez különbözteti meg az embert a jogi személyektől, amelyek teljesen szabályozás alá vonhatók, mert az emberrel szemben nincs érinthetetlen lényegük. A méltóság és a jogképesség az emberi élettel eleve együtt járó minőség, és ezáltal minden emberre nézve egyenlő. Az emberi méltósághoz való jog az élettel való joggal egységben azt biztosítja, hogy ne lehessen emberi életek között jogilag különbséget tenni. Emberi méltósága és élete, így jogképessége is mindenkinek érinthetetlen, aki ember bármiféle tényezőtől. Erre alkotmánybírósági határozat van. De hadd mondjak egy más kérdést is. A polgári jogon kívül egy picit büntetőjogi szempontból is ezt a kérdést hadd világítsuk meg. Hogy mi is mutatja azt, hogy igazából minden ember élete egyenlő érték. Illetőleg azt, hogy egy emberi létciklusban nincs különbségtétel főszabály szerint és alapvetően. Például, hogyha valaki egy emberölést követel, független attól, hogy egy 20 éves embertől meg, vagy egy 60 éves embertől meg, független attól, hogy várhatólag abból az emberi életből még mennyi lett volna hátra, ugyanúgy büntetendő, és a büntetés tétele is főszabály szerint ugyanaz. Azért mondom, hogy főszabály szerint ugyanaz, mert ha nagyon alacsony az életkora, tehát egy 14 év, 12 év alattival szemben történik a bűnelkövetés, akkor azt a nagyon fiatal gyermekkort, azt a jog sok esetben védekezésre képtelen személy ellen elkövetett cselekményként kezeli, amit ebből kifolyólag ítél meg súlyosabban. És ugyanez lehet, hogyha valaki nagyon idős, aki maga tehetetlen, az is egy, mondjuk úgy, hogy egy olyan eset, amelyet sokkal súlyosabban, sokkal erőteljesebben véd a jog, de nem abból kifolyólag, hogy most konkrétan hány éves a személy, hanem hogy az állapota milyen. Tehát lényeges dolog, mindegy, hogy egy 20 éves, vagy egy 50-60-70 éves, jó ereje tejében lévő emberrel szemben történik a bűncselekmény, akár egy testi sértés, akármi egyéb, azt ugyanúgy ítéli meg a jog. És a kivétel csak ténylegesen, amikor olyan gyenge, olyan kiszolgáltatott az illető személy, amikor ezt a mi voltát kell védeni, akkor az súlyosabban megítélendő, de alapvetőleg nem tesz különbséget a jog egy fiatal felnőtt elleni bűncselekmény, meg egy idősebb felnőtt elleni bűncselekményt, és teljesen mindegy, hogy az illető személynek várhatóan hány éve az, ami még vissza van, és hogy idézőjelben, amikor egy életet elvesz egy ember, akkor hány évtől fosztja meg az illető szemét.
Lehet-e korlátozni a jogképességet?
A PTK második könyv első szakasza szerint a jogképességet korlátozó jognyilatkozat semmis. A jogképességet korlátozó jognyilatkozat semmisége azt jelenti, hogy az ember sem szerződéssel, sem pedig egyoldalú nyilatkozattal nem mondhat le arról, hogy polgári jogviszony alanya lehessen. Ugyanez vonatkozik a jogképesség teljes kizárását tartalmazó nyilatkozatra is, ami a szövegből egyébként is következik. Jogrendszerünk korábban elismerte a jogképességnek azt a részleges korlátozását, amely az egyházi jog szerint a szerzetes rendbe lépésből következik. A szegénységi fogadalom következtében a szerzetes a maga személyére nézve elvesztette a szerző képességét, és a rend szerzője lett úgy, hogy mindaz, amit szerez, a rendé lesz. Ugyanakkor nem minősül jogképességet korlátozó szerződésnek valamely jogról történő lemondás, például az elővásárlási jog jogosultja lemond az elővásárlási jogáról.
Mit jelent a jogképességhez hasonló fogalom, a szerzőképesség?
A jogképességet meg kell különböztetni a szerzőképességtől. A szerzőképesség szűkebb fogalom, mint a jogképesség, mert még az utóbbi mindenkit megillet, a szerzőképességet jogszabály több esetben korlátozza, ennek megfelelően bizonyos vagyontárgyak tulajdonjogát nem mindenki szerezheti meg, vagy megszerezheti ugyan, de feltételhez kötötten, vagy korlátozott mennyiségben. Így például a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2014. évben meghozott törvény rendelkezései szerint lőfegyver megszerzésére és tartására vonatkozó engedélyt az a természetes személy kaphat, aki többek között a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményeket teljesítette, 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, továbbá lényegét tekintve büntetlen előéletű. Ugyanígy a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013-ban elfogadott törvény is korlátozza a szerzőképességet a föld vonatkozásában. Eszerint földtulajdon jogát nem szerezheti meg külföldi természetes személy, az államon kívüli más állam, illetve annak valamely tartománya, helyhatósága, ezek bármely szerve, az e törvényben meghatározott esetek kivételével jogi személy. És még egy nagyon lényeges dolog, itt a korlátozásokat illetően, hogy még a magyarországi, magyar belföldi személyek, tehát magyar állampolgárok vonatkozásában is van egy korlátozás. Bárki bármilyen mennyiségben nem szerezhet termőföldet, ugyanis, ha valaki nem folytat mezőgazdasági földművesi tevékenységet, vagy nem rendelkezik megfelelő szakképesítéssel, ezt leginkább aranykalászos gazda képesítést értjük, vagy ennél magasabb szintű mezőgazdasági szakismerettel igazolhatóan nem rendelkezik, akkor nem válhat földművessé, és hogyha nem válik földművessé, akkor nagyon drasztikusan le van korlátozva, szóval egy hektárnál nagyobb mennyiségű földterülettel nem rendelkezhet mezőgazdasági földterülettel. Itt persze a külterületi a kérdés, mert valakinek, ha belterületi lakóingatlanokat vesz, családi házakat nagy kertekkel, és ezek összeadva túlszárnyalják az egy hektárt, ez nem minősül korlátozás alá. Ugyanakkor, hogyha valaki mezőgazdász, tehát ő ezzel hivatásszerűen foglalkozik, földművesként nyilvántartásba van véve, illetőleg rendelkezik a megfelelő szakismerettel, és úgy van nyilvántartásba véve, akkor is legfeljebb 300 hektár föld tulajdonnal rendelkezhet. Tehát nagyon lényeges, hogy itt is azért a szerző képesség valamiféle korlátozás alá esik, ugyancsak úgy, miként a lőfegyvertartás, vagy egyébként a jogszabály által már megtett felsorolás alapján a jogi személyek általi földtulajdon szerzését illetően.
Fontos kérdés, mikor kezdődik a jogképesség?
A törvény a jogképesség kezdetét az ember fogamzásának időpontjához köti azzal a feltétellel, hogy élve születik. Ez tehát azt jelenti, hogy élvezszületés esetén az ember jogképességének a kezdete a fogantatás. A jogképesség megszerzését nem érinti, ha az újszülött az élvezszületéskor bizonyítottan életképtelen volt. Ha az anya testétől történt elválasztása után az életnek bármilyen jelét adja, fogamzásának és halálának időpontja közötti időszakra jogképessé válik. A fogamzástól és élvezszületésig ugyanakkor a jogképességet illetően függő jogi helyzet áll fenn. A függő jogi helyzet mindaddig tart, amíg a magzat élve meg nem születik, vagy az lehetetlenné válik. Amennyiben a magzat élve születik, akkor a jogokat és kötelezettségeket a fogamzásának időpontjára visszamenőleges hatállyal szerzi meg. Még ha az élve születés lehetetlenné válik, például elvettél az édesanyja, akkor szintén visszamenőleges hatállyal, de úgy tekinthető, mintha a függő jogi helyzet el sem kezdődött. Azaz a magzat meg sem fogant volna. Amíg tehát az élve született ember jogképessége általános, egyenlő és feltétlen, addig tehát a magzat jogképessége a születésig általános, egyenlő és feltételes. A fogamzás időpontjára a törvény vélelmet állít fel. A fogamzás időpontja a születéstől visszafelé számított 300. nap, ami megdönthető vélelem. Bizonyítani lehet ugyanis, hogy a fogamzás korábban vagy később történt. A bizonyításnak mind a gyermek érdekében, mind pedig annak ellenében helye lehet. Minden esetben a bizonyítás elsősorban orvos szakértői kérdés. Annak a személynek kell bizonyítani, aki a 300. napos fogamtatás időt vitatja. A mémagzat jogképességének kérdése a gyakorlatban leggyakrabban az öröklési képességgel kapcsolatban merül fel, ha az örökhagyó végakarata szerint a már megfogant, de még meg nem született személy örökösként számításba jöhet. Ennél a kérdésnél fontos kritérium, hogy kizárólag a már megfogant, de még nem született személyről lehet szó, vagyis olyan baba, aki még nem fogant meg az örökhagyó haláláig, tehát nem a végrendeletének a megtételeig, csak esetleg terben van, nem jöhet számításba. A mémagzat öröklési képessége tekintetében függő jogi helyzetben van a mémagzat, a hagyatéknak a dologi várományosa. Most mindez, amit itt elmondtam, kicsikét bonyolultnak tűnik, megpróbálom egy picit összefoglalni ezt sokkal egyszerűbben. Tehát jogképessége minden embernek van, míg a még meg nem született, de már megfogant személynek pedig feltételes ez a jogképessége, úgynevezett jogalanyissága. Ez itt a lényeges szempont. Hogyha a gyermek nem születik meg, akkor ez a feltételes jogképességet, ezt úgy kell kezelni, minthogyha ez a feltétel sose lett volna, tehát úgy kell kezelni ezt a magzatot, minthogyha soha meg sem fogant volna, mintha soha nem is lett volna. Persze föltetjük azt a kérdést is, hogy vajon miért kell ezt ennyire bonyolítani ezt a kérdést, vagy látszólag miért olyan bonyolult, illetőleg miért nem lehet már a magzat, már magzati állapotában is örökös, hogy ő miért várományos. Ennek több oka van. Az egyik oka, hogy egy hagyatékot nem lehet egy magzatnak átadni, hiszen a magzatnak nincsenek meg azok a természetes személyazonosítók, amivel ő azért biztosan beazonosítható, vagy nyilvántartásba lehetne őt venni. Tehát nem lehet ráátiratni egy ingatlant, mert még nincsen személyszáma, nincsen születés helye, ideje, tehát olyan természetes személyazonosítók hiányoznak, amely oknál fogva itt csak egy várományról, egy olyan eseményről beszélhetünk, amikor, hogyha ezek megtörténnek, meg lesz az éve születéssel a személyi száma, meg lesz a születési helye ideje, akkor igazából, amikor napvilágra érkezik, megszületik a gyermek, onnantól kezdve lehet ténylegesen neki átadni. Tehát ennek van egy ilyen oka is, másik szempontból pedig a jog minden bizonnyal ezen túlmenő szempontokat is figyelembe véve rendelkezett így, hogy sokkal egyszerűbb a jogrendszerben azt kezelni, hogy itt inkább még csak egy feltételes jogalanyiságról beszélhetünk. A másik kérdés pedig, hogyha nem feltételes jogalanyiságról beszélhetnénk, akkor pedig még tovább bonyolíthatná adott esetben magát az öröklésjogi kérdést. Mert mi volna akkor, hogyha egy természetes vetélés útján szegény gyermek meg sem tud születni, de mondjuk vizsgálni kellene később, hogy most tulajdonképpen ő most akkor valóban kinek a gyermeke, stb. Tehát olyan kérdéseket vetne föl, és olyan újabb bizonytalanságra nyíló ajtókat nyitna meg, ami még inkább kevésbé volna jól kezelhető, és ezért azt gondolom, hogy így, hogy gyakorlatilag azt lehet kimondani, hogy egy feltételes jogalanyisághoz, feltételes jogképességhez kötött egy mémagzatnak a jogképessége, illetőleg ilyen formán a jogi társadalomban lévő szerepe, így talán a legegyszerűbb.
Tehát ezzel összefüggésben a büntetőjog védi a magzat érdekeit.
A magzat életet védi a büntetőjog, tehát vannak olyan büntetőjogi tényállások is, például csak, hogy egyet mondjak, a magzat tiltott elhajtása, amely büntetni rendeli azt, hogyha a mémagzat ellen, az ő élete ellen konkrétan tesznek egy tényállásszerű magatartást. Tehát komplexen kell kezelni általában mindig a jogot, általában a jogi eseményeknek, még hogyha azok polgári jogi jellegűek is, akkor is sok esetben van, vagy lehet büntetőjogi relevanciája is, vagy bizonyos szabályok olyan szinten történő áthágása, szintén büntetőjogi kategóriába történő megítélést is eredményezhet. És itt most elvonatkoztatva a pillanatnyi mémagzati kérdéstől, például, hogyha alapvetően szerződéseket kötünk, és hogyha valaki azokat az okiratokat, azokat a szerződéseket elkezdi olyan módon, hogy is fogalmazzak, hogy ne mondjam ki direktben azt, hogy okirathamisítást elkövet, de hogyha olyan ráhatásokat kezd el gyakorolni, már az önmagában is képbe hozza, felveti a büntetőjogi kérdést. Például, hogyha az okiratot még nem is hamisította meg senki, de az egyik aláíró felett mondjuk kényszeríti valaki, hogy azt írja alá. És már önmagában ez is megvalósíthat bűncselekményt. De nem egyszer előfordul az is, hogy nem az a személy ír alá az okiraton, mint akinek a neve van. Tehát más helyett írnak alá, vagy más nevében. És itt nem a meghatalmazásra gondolok, hogy valaki meghatalmazás útján ír más helyett alá, mert nyilván egy meghatalmazás útján az illető személy nem a másik személy nevét írja oda, hanem a meghatalmazás útján a meghatalmazott, a meghatalmazó helyett a saját nevét írja rá az okiratra. Tehát az eleve bűncselekmény, hogyha egy okiratra más ember, más személy nevét írjuk oda. Tehát azért mondom, és azért talán ez a kérdés föltevés is, hogy büntetőjogi aspektusa a polgári jognak mennyire van, vagy mennyire lehet. Bizony, vannak kérdéskörök, amelyek látszólag, vagy kategóriáját illetőleg egyértelműen polgári jogi kérdéskör, de mégis a jognyilatkozatok és az emberi akarat és egyéb dolgok védelme az nem csupán polgári jogi, hanem büntetőjogi.
A jogi szabályozásban nem csak a kiskorú gyermeknek, hanem már a magzatnak is lehet gyámja. Mikor és milyen esetben van erre szükség?
Adódhatnak olyan élethelyzetek, amikor a születendő gyermek jogai és törvényes érdekei még a megszületés előtt védelemre szorulhatnak. Ezt a célt szolgálja a mémagzat részére történő gyámrendelés. A gyámhatóság kérelemre vagy hivatalból gyámot rendel a magzat részére, ha ez a magzat jogainak megóvása érdekében szükséges. Ezek a jellemzően valamilyen családi jogi vagy vagyoni jogi érdekellentétek lehetnek. Ilyen eset lehet például, ha az anya gondnokság alatt áll, vagy még kiskorú, s a magzatra tekintettel teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kívánnak tenni. Az apai elismerő nyilatkozathoz viszont szükséges az anya hozzájárulása, ezt azonban kiskorúsága vagy gondnoksága alatt állása miatt önállóan nem teheti meg. Ide tartozik az az eset is, amikor a magzat és törvényes képviselőjek között érdekellentét valószínűsíthető, mert a születendő gyermek olyan jogviszony alanyává válik, amelyben szülője is érdekelt, így a kettejük közötti érdekellentét lehet például az örökhagyó unokája nevezett örökös, de ha kiesne az öröklésből, akkor az édesapa lenne a törvényes örökös. Ezekben az esetekben a gyámhatóság a törvényi keretek között maga dönthet arról, hogy az adott esetben a magzat jogai veszélyben forognak-e, vagy sem. A gyámrendelés a gyámhatóság feladata. A gyámrendelésre bármelyik szülő, nagyszülő, az ügyész kérelmére vagy hivatalból kerülhet sor. A gyám teljes jogkörben képviseli a születendő gyermeket megszületéséig. A születést követően már emberről van szó, akinek a képviseletét törvényes képviselője, szülő vagy gyám láthatja el.
Kedves hallgatóink, Szalai Kornél Géza jogásszal beszélgettünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255-33-76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon, innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. Az előző alkalommal a Szent Mise elején két köszöntést említettünk Szent Pál apostol szavai szerint, most pedig a harmadik, talán a legtöbbet használt köszöntési mondatról szeretnék egy pár szót mondani, Tarjányi Zoltán atya Mise Kalausz című könyvének elmélkedésének kapcsán. Az Úr legyen veletek. Ez szó szerint Rút könyvében szerepel, második fejezet, első verse, de megjegyzi a professzor úr, hogy a tartalmi gazdagsága később bontakozott ki, ugyanis ebben a köszöntésben, ebben a formulában az Emmanuel gondolatot fedezhetjük föl. Érdemes ezért fölidézni Ákász király idejéből, Krisztus előtt 8. században, a proféciát. A történet szerint Isten elküldi a prófétát Ákász királyhoz, hogy kérjen jelet az Úrtól, hogyha rá hallgat, vele lesz. A király azonban azt mondja, nem kérek, nem kísértem az Urat. Nem arról van szó, hogy bűnnek tartaná, hogy az Urat próbára tegye, hiszen pont az Úr mondja azt, hogy tegye próbára, hanem arról van szó, hogy Ákász hitetlen. Erre mondja a próféta, hogy Isten mégis ad jelet. Izaiás próféta 7. fejezetének 14. verse, íme a szűz fogan és fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el, vagyis akit jelnek ad az Úr, az a megváltó, Emmanuel. Azt jelenti, velünk az Isten. Milyen csodálatos, hogy sok száz évvel a megvalósulás előtt az Úr már elmondja, fölveszi emberi természetünket, végig éli életünket a születéstől a halálig, illetve pontosabban tovább folytatva a föltámadásig, és ezzel az emberi életbe mintegy belehozza az isteni erőforrásokat. Többről van tehát szó, hangsúlyozza a kiskönyvünk, az Úr legyen veletek elhangzásakor, mint egy köszöntésről. Nem csak köszöntés, hanem az Emmanuel gondolatnak az első ünnepélyes kihirdetése a mise elején. Később majd még háromszor hangzik el a liturgia alatt ez a köszöntés. Az evangélium fölolvasása előtt, és ugye magával az evangéliummal folytatódik, ahol Jézus szól hozzánk, és azt próbálja velünk közölni, hogy ő táplál bennünket, szent igéje által. Majd a prefáció kezdetén, amikor hálát adunk az Úrnak, és elkezdődik a szent misének a kánon imádsága, vagyis az a rész, ahol az Úr közénk jön az eukarisztiába, itt hangzik el újra, az Úr legyen veletek. Végül az elbocsátáskor, a szent mise végén, amikor az Úr megáld bennünket, mint velünk levő Isten. Hangsúlyozza, hogy nem csak a templomban van velünk, hanem a templomon kívül is, mindennapi életünkben. Ezért tehát hozzá méltón kell élnünk, és használnunk kell éppen a szent misében is kapott erőforrásokkal megerősítve. Fontos arra is fölfigyelnünk, szól a professzor úr kis könyve, hogy az Emmanuel gondolat, vagyis hogy velünk az Isten, latinul így hangzik, Dominus cum nobis. A liturgikus köszöntésben egy kicsit másként ismerjük, Dominus vobiscum. Tehát ez, az Úr legyen veletek. Arra utal ez az ünnepélyes forma, amire már előzőleg is többször rámutattunk, hogy a pap a szent misében nem csak a jelenlévők gyülekezetének az elnöke, latin kifejezéssel in persona ecclesiae, hanem in persona Christi is, vagyis Krisztus megjelenítőjeként beszél és cselekszik. Megjegyzi a professzor úr, hogy néha ez olyan furcsa, hiszen mintha úgy beszélne a pap, hogy nem tartozik az emberi közösséghez. Ezért mondja például majd később, hogy köszöntsétek egymást a béke jelével. Megjegyzem, sok kollégám próbál ezen enyhíteni, és rosszul, hogy köszöntsük egymást a béke jelével. Elfeledkezik erről a misztériumról, erről a titokról, hogy a pap Krisztust képviseli. Aztán a szentmise végén arról szól a pap, hogy menjetek békével, mintha ő neki nem kéne békével menni, megint csak nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a pap Krisztus nevében beszél az egész szentmisén. Ő Krisztus személyi megjelenítője. A köszöntés ebben a sokrétű mélységben válik valódi, liturgikus, kultikus nyitánnyá. Az üdvözlés annak a lélegzett elállító igazságnak a kihirdetése, Emmanuel, velünk az Isten. A szentmisében nem a pap igazságaival, nem a pap által hirdetett saját szempontjaival, hanem Isten igazságával táplálkozhatunk, az ő isteni életéből részesülhetünk. Kedves rádióhallgatók, ezután következik a szentmisének a bűnbánati része. Visszatérek egy pár gondolatig a szentmise magyarázatához, Dobszai László professzor úrnak a kiskönyvéhez. Ő ezt írja erről a bűnbánati cselekményről. A legliturgikusabb bűnbánati cselekmény a szentmise előtti ünnepélyes szentelt víz hintés, amelyet nagyon kevés helyen használnak már. Visszaemlékszem, plébános koromban első vasárnaponként használtam egy egyházi közösségben. A következő azonban, amit megjegyez, mióta ezt ritkábban végzik el, a bűnbánat felindítása inkább szavakban, közös imádságokkal szokott történni. Természetesen ez a közgyónás nem elegendő a súlyos bűnök eltávoztatásához, de segít abban, hogy bűnös voltunkat megvalva, sebeinket Isten előtt föltárva a mennyei orvosra bízza gyógyulásunkat. Megjegyzem, hogy a súlyos bűnöknek az eltörlésére a szentgyónás a megfelelő lehetőség. És hát beszéltünk már arról az előbbiek során, hogy a templomba való belépéskor a szentelt vízzel való keresztvetés szintén a bűnbánat jele. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a bűnbánat most nem egyes bűneinkre vonatkozik, itt is megjegyzi a tanár úr, hogy ez a gyónás. Az a rövid csend, amelyben a pap felszólítása után megvalósul, nem elég arra, hogy lelkiismeret vizsgálatot tartsunk, de elég arra, hogy komolyan magunkba nézve őszintén elismerjük, hogy bűnösök vagyunk. Hiszen Szent János apostol is ezt írja az első levelében, aki azt mondja magáról, hogy nincs bűne, az magát csalja meg, és nincs benne igazság. Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban megkegyelmez. Ezt a lelkületet tárjuk föl a Szent Mise elején, azzal, hogy azt mondjuk, bűnösök vagyunk, az egyház közösségében, minden szentjei előtt. Kedves rádióhallgatók, érdemes erről elbeszélgetni még majd, hogy hogyan is használjuk ki ezt a pár pillanat bűnbánati vallomást. Ezzel szeretném folytatni a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a párkány, nem fog a csákány, másik a svinkát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat. A hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbancs bennem,
hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned él.
vágyom rá.
Jézus, hű meg vár.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!